Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást, és igen, az otthonaink környezetpszichológiájáról lesz szó, arról, hogy hogyan is élünk, hogyan vagyunk otthon, Tamás Járonnal szólva, hogyan vagyunk otthon a világban. Elég jól tudjuk azt, sok antropológiai, szociológiai, és hát az utóbbi időben pszichológiai kutatás is szól arról, hogy van szükségletünk a lakásra. Ugyanolyan biológiai szükséglet, mint hogy eszünk, iszunk, alszunk, ürítünk, és még sok más. Tehát, hogyha valakinél az otthon levés hiányzik, vagy frusztrált, akkor tulajdonképpen olyan szükségleti frusztrációban szenved, mint hogyha nem tudna rendesen táplálkozni. A létünk a világban az ténylegesen azért is van, vagy hogy akkor vagyunk jól a világban, hogyha le tudjuk magunkat horgonyozni a helyekre is. Környezetpszichológiai eszmefuttatás következik most. Most már talán egyre többen hallanak a környezetpszichológiáról, de azért nem gondolom, hogy mindenki teljesen napra kész a témában. Annyit most csak, hogy ez egy olyan téma, amiben az emberi kapcsolatokat, a pszichológiai működéseket, tehát amivel a pszichológia foglalkozik, ezt beletesszük fizikai környezeti kontextusba. Ez a fizikai környezeti kontextus, ez lehet épített környezet, lehet természeti és lehet virtuális, jelenleg többféle környezetet nem ismerünk el, vagy ismerünk. Amikor az otthonról beszélünk, akkor tulajdonképpen mindegyikről tudunk egy kicsit beszélni, de azért elsősorban az épített környezeti folyamatokról lesz szó. És nagyon köszönöm Jutinak, hogy felolvasta ezt az idézetet, mert hogy ezt valóban egy fontos mottónak gondolom arra, ahogyan a környezetpszichológia gondolkodik a lakásunkról, illetve a fizikai környezetről általánosságban. Látni fogják, hogy a fizikai környezetről mi nagyon sokszor úgy gondolkodunk, mintha egy másik ember lenne. Ez nem egy metafora, és nem is őrültünk meg, tehát nem gondolom azt, hogyha ez az asztal itt nem férek el, vagy ügyetlenül megyek, és megüt engem, akkor akart engem bántani, tehát hogy nem, semmilyen módon nem azonos a fizikai környezet működése a másik emberével, de azt azért fontos tudni, hogy nagyon sok tekintetben úgy viszonyulunk hozzá, mint a másik emberhez. Például pont az otthonok kapcsán nagyon szép kutatások mutatták ki a 60-as évektől, hogy amikor egy komplett lakónegyedet ledózeroltak, mert ott rossz minőségű lakások voltak, és elkezdtek helyette sokkal jobbakat építeni az embereknek, tehát tudták, hogy oda majd visszaköltözve jobb lakásban fognak lakni, akkor is szépen, mintha egy fontos társat veszítettek volna el, meggyászolták azokat a lakóhelyeket, ahol laktak. Szerintem itt mindenki költözött már, még azokban az esetekben is, amikor jobb helyre költözünk, akkor is van egy kis veszteségélmény az emberben a lakóhelyei kapcsán. Én laktam a Liszt-Ferenc téren nagyon sokáig, és a mai napig már nagyon régen, és nagyon sokáig, és már nincs is meg az a hely tulajdonképpen, ahol laktam. Mégis minden egyes alkalommal, amikor ott megyünk el a fiammal, akkor veszek egy nagy levegőt, és elkezdem mondani, tudom, anya, itt laktál. Tehát, hogy igen, tehát egyszerűen ezek nem múlnak el, a helyek nem hagynak bennünket érintetlenül, ez az egyik legfontosabb üzenete a környezetpszichológiának, és ezen belül a lakásaink, amelyek elsődleges territóriumaink, nagyon közeliek lesznek az énünkhöz, fogok ennek a csapdáiról is egy kicsit beszélni, ezek az egyik legfontosabb környezet az életünkben. Az ember és a környezet viszonyáról egy pici hát bevezetőt már tartottam, ez rövid lesz, egészen csak néhány kiegészítő gondolat ahhoz, amit itt a fontos környezetek kapcsán mondtam. Ugye Albert Einstein mondta azt, hogy a környezet mindaz, ami nem én vagyok, tehát ami engem körülvesz. És ez nagyon sok tekintetben pszichológiailag is korrekt. Szoktunk arról beszélni, hogy amikor egy kisgyerek, hát különösen még a mamája hasában van, de még nagyon sokáig a születése után is, nem tudja világosan elkülöníteni, és érdemes, hogy milyen szép ez a kifejezés, az ént és a nem ént. Tehát, hogy az a nem én, az hol kezdődik, hogy a bőrünknél, azt eléggé evidensnek gondolja mindenki, hogy minden, ami kívül van a bőrünkön, hát leszámítva azokat az eseteket, hogyha most én elmesélném, hogy hol állok jelenleg, nem itt, hanem a BME parkolójában, Ugye az autóm ott áll. Hány alkalommal ezt mondjuk, hogy ott állok a sarkon? Vagy belém jöttek. Nem belém jöttek, hanem az autómba. Vagy amikor azt mondom a másiknak, hogy csörges meg, akkor nyilván nem azt gondolom, hogy rázzon addig, amíg nem csörög a fejem, hanem hívjon föl. Tehát, hogy ez korán sem igaz. Az egészséges felnőtt embereknél sem egyértelmű, hogy a nem én, az a bőrünk után van. Szóval ez egy macerás, nagyon nehéz folyamat, tehát látszólag igaza van Einsteinnek, de most az egyszer, ezt nem ő mondta, kicsit én igazítottam ki ezt a képet, most ez egyszer nincsen teljesen igaza. Itt ugye azt mondja, hogy jó, bocsánat, nem hallottam még a környezetpszichológiáról. Igen, a fontos tárgyak, a fontos környezetek, amik közé az otthon is tartozik, az bizony, hogy úgy fogalmazza, kicsit a bőrünk alá kúszik, és ott hat mindenféle pszichológiai működésünkre. Ha azt mondom, hogy otthon, akkor vajon mi az első szó, ami eszükbe jut? Bizony Isten, kíváncsi volnék 4-5-re. Ha csak úgy biztonság, köszönöm. Család. Ágy. Most már ez nekem is. Igen. Még 2. Melegség. Azt nem hallottam. Mély. Fény. Bocsánat, a fülem nem oké. Igen, jó, hát igen, ezek szoktak, csupa pozitív szó tulajdonképpen, ami az otthon, mint szintén pozitív jelentéstartalmú szóhoz jön asszociációként. A legtöbb a legtöbb nyelvben az otthon az több, mint puszta lakókörnyezet. Ugye a ház, meg az otthon, ez nem ugyanaz a lakás, meg az otthon sem ugyanaz a home, sweet home, és így tovább. Ez valami lélektani töltetet hordoz a fejünkben, majd látni fogjuk, hogy ez egy picit árnyalta bennél. Több vizsgálatot is elvégeztünk erről, meg lehet keresni az asszociációkban azokat a szavakat, amik itt elhangzottak. Ezek elég nagy létszámú kutatásokból származó kifejezések, amiket viszonylag csoportosítottam. Tehát van a melegségblokk, a családblokk, a védettség, intim, stb. Macikáim, ugye fontos tárgyak, vagy nem tudom, mit értsünk itt a macikáimon. De a közös kajálás, a zene, gitárom, illetve azoknak az esetében, akik nem egy helyen laknak, a melyik? Melyik otthonom? És nyugodtan végig lehet gondolni, hogy aki még erősen kötődik a szülei házához, vagy éppen más városban is vannak otthonai, mert egyetemi kollégiumban lakik, ott neki melyik az otthon? Vagy mi vizsgálgattuk nagyon sokáig a vajdasági háború kapcsán Magyarországra áttelepült magyarokat, és hát ők nagyon örültek annak, hogy magyarul tudnak, mert így volt egy szavuk az itthonra, és volt egy szavuk az otthonra. És ezt váltogatták, hogy mikor melyik az itthon, ahol épp voltak, az volt az itthon, és a másik az meg volt az otthon. Szóval, hogy már látszik, hogy ez egy kicsit bonyolult a dolog, és hogyha még olyanokat is berakunk, hogy mit csinálsz még mindig a fürdőszobában, kifolyatod az összes melegvizet, akkor egy pici felütése lesz ennek, hogy ez nem mindig csupa pozitivitás az otthon, mert ahol intimitás van, már pedig az otthonok az intimitáson és a melegség elsődleges helyei, ott mindig van valami más is, vagy az intimitás alatt mindig mást is értünk. A hétköznapi emberek fejében, amiek mindannyian vagyunk, amikor nem valami professziót művelünk, az otthon fogalma összességében, és ez már itt a tudomány, nem is csak a mi kutatásaink, hanem amit erről az egészről a környezetpszichológia állít, 3 gondolatkörbe szokott rendeződni, a biztonság, védelem, spontanitás, menedék, amit összességében otthon élménynek szoktunk nevezni. Ezt egy picit szoktuk árnyalni, mert hogy ez a home sweet home, ez azért a 80-as évek óta egy olyan megvilágításba is került, hogy azért az is otthon, ahol értelmi fogyatékkal élő gyerek vár. Vagy minden egyes alkalommal, amikor hazaérek, akkor be van rúgva a párom. Vagy minden egyes alkalommal, amikor hazaérek, tudom, hogy megint ott van a leépült nagymama, és nem tudom. Tehát, hogy azok az otthonok is otthon élményt adnak, amelyekben nem egyértelműen pozitív a hazaérkezés élménye. Ezért ezt ma már nem ilyen egyszerű otthon élmény, meg home élménynek szoktuk nevezni, hanem nagyon szép, sajnos csak angolul, tehát magyarra nehezen lefordítható fogalommal szoktuk társítani, ez az at-homeness élmény, ez az otthonlevés élménye. Erre még vissza fogok térni, hogy itt azok az otthonok is otthonként működnek, amelyekben nem egyértelműen pozitív ez az otthon élmény. A második blokk, ami itt is elhangzott a család kapcsán, a kedves személyek, ez az otthonnak a társas aspektusa, és amiért itt vagyunk, a környezetpszichológia, hogy ezek minden esetben az emberekkel kapcsolatos történések, és ez az otthon élmény, élmény és fizikai környezetben zajlik. Szépen végig lehet gondolni, hogy milyen fajta otthon élmények várnak most önökre, mikor hazaérnek. Nekem a kedvenc példám a WC-papír meg a fogkrém, de további profán példákért mindenki nézzen a saját repertoáriába, hogy hova, hogy egészen hova és mit, hogyan rak. Hogy egészen addig, ameddig nagyon nagy a szerelem, egészen addig nem érdekel alapjában véve, hogy hol nyomja meg a fogkrémet. Kicsit eltelnek az évek, és akkor onnantól kezdve vagy az nagyon idegesítő, hogy belenyom a közepébe, vagy az nagyon idegesítő, hogy ilyen szépen szisztematikusan kidolgozza. Én meg úgy bele szeretnék nyomni a közepébe. És ugyanígy a WC papír, és tényleg mondom, ez a másik ilyen nagyon gyakran visszatérő helyzet, hogy merre hajlik a gurigának a szára. Ugye a fal felől, vagy a fal felé. Ez nem mindegy. Úgy tűnik, bizonyos fokú együttlét után már. Onnan, ahogy elkerül a figyelem a másik emberről, a társas aspektusról, onnantól ezek a dolgok nagyon idegesítőek lesznek, de nem ám a WC-papír guriga kettőssége lesz idegesítő, hanem ez a másik ember, aki nem úgy teszi fel a WC-papír gurigát, ahogy kell. És ez egy szép, szép történet. Nekem csak az a példa jut eszembe, amit el szoktam ilyenkor mondani, hogy egyszer egy ilyen tanácsadási helyzetben eljött egy pár, és elmesélte a hölgy indulattól eltorzult arccal, hogy milyen dolog már, hogy az ő párja, ezt nem így mondta, hanem azt mondta, hogy ez. Tehát, hogy az, ez itt még mosogat is, mondta körülbelül ilyen arccal, és akkor csodálkoztam, hogy ennek miért nem örül, de aztán részletezte, és elmondta, hogy azt képzeljem el, de én összehúzott szem, hogy azt képzeljem el, hogy úgy teszi bele a tányérokat a szekrénybe minden egyes alkalommal, hogy egy mély tányér, egy lapos, egy kicsi, egy csésze, és ezt így fogja, és beteszi, és 4-5 ilyen halom is van. És akkor utána, amikor szót kapott a fiatalember, ami meglepte, mert úgy látszott, hogy nem gyakori az életben ez a helyzet, elmondhatta a következő módon, de drágám, már izgalmas ugye a hozzáállás, de drágám, amikor csinálom neked a reggelit, akkor egy mozdulattal ki tudom venni az összes tányért. És nem kell kiválogatnom a mély meg a lapos tányérok közül azt az egyet, ami kell. És körülbelül ilyen csend volt, lett, ami most itt lett, ahogy így megállt az ütő a hölgybe, hogy úristen, hát akkor ez ugyanolyan jó rendszer, mint az övé, csak más. És onnantól el lehetett ezen beszélgetni, nem ahogy kell, hanem hát sokféle rendszerünk van. Ami ebből a történetből tanulság, az, hogy a környezeti hatások még ebben a fontos környezeti kontextusban is, mint az otthonunk, általában, sőt inkább jellemzően nem tudatosulnak. Nem attól fogják gondolni, hogy ez az előadás esetleg rossz, mert én rossz előadó vagyok, hát ez akár lehet is, de mondjuk nem elsősorban, hanem mondjuk azért, mert kényelmetlenek a padok. Vagy azt gondoljuk, ugye utazunk a 7-es buszon, és rendkívül sok utastársunkat tartunk kellemetlennek, soha senki nem gondol rá, hogy esetleg az a másfél személyes ülés, amit ilyen nagyvonalúan a Volvo buszokba beterveztek az eltérő testméretűeknek, meg a kisgyerekkel utazóknak, meg a csomaggal utazóknak, az másfél személyes, és nem kettő. Tehát ha valaki ott egy ember ül le, akkor arra időnként hát hogyan lehet ráülni. És akkor lehet haragudni rá, hogy terpeszkedik, vagy lehet a másikra haragudni, hogy rám ül. És senki nem hibáztatja az ülést, próbálok idézőjelet csinálni, csak fogom a mikrofon. Szóval nem arra gondolunk, hogy esetleg inadekvát ez a környezeti kontextus, amiben a cselekvések zajlanak, hanem jellemzően, és ez egy másik előadástárgya lehetne, evolúciósan úgy vagyunk húzalozva, hogy a másik embert figyeljük. A másik embert figyeljük, ha jó dolgok történnek, de elsősorban a másik embert figyeljük, ha rosszak. Ezt úgy hívjuk, hogy társas tulajdonítás. Neki fogjuk tulajdonítani a negatív hatásokat, és nem például annak, hogy a lakásban minden tér egybe nyílik, és nincsen gyakorlatilag privátszféra, minden pillanatban megfigyeljük egymást, és így tovább nagyon jellegzetes panaszokat lehetne még fölhozni. A harmadik mozzanat, fontos helyek, tárgyak, erről most beszéltem, és itt csak hogy kipróbálják, hogy milyen ereje van annak, amit mondok. Kicsi házi feladat, esküszöm, nem fogom számon kérni soha egyetlen fórumon se, de ki lehet próbálni. Ha hazamennek, és még van erejük, akkor próbáljanak meg bezárni egy nyílászárót, ami nyitva szokott lenni mindig, vagy nyissanak ki egyet, ami mindig bezárva szokott lenni, és figyeljék meg, hogy minden megváltozik arra az estére. Nagyon egyszerű, csak hogy belefolyik az a fizikai környezet abba, ahogyan beszélünk, amilyen távolságot tartunk, ahogyan kérjük, ahogyan... Szóval érdemes, csak egyetlen nyílászárót. Jó, az otthon fogalmának megértése, mint ez a Rybnicki idézet mondja, olyan, mint egy hagyma leírása. Kívülről egyszerűnek tűnik, mindannyiunknak megvolt a nagyon határozott otthon fogalma, ugyanakkor sok rétegű, leántva a rétegeket nem marad más, mint a hagymalevelek, és az eredeti forma eltűnt. Hát, hogy valahol elvész ez a furcsa otthon élmény, és valami egészen máshoz fogunk lyukadni. Kiukadni tulajdonképpen. Jó, szociofizikai környezetekről szoktunk beszélni az otthon esetében is. Ez azt jelenti, hogy a környezetpszichológia abban speciális, mint már többször érintettem ezt a szemléletet, hogy ugyanúgy pszichológiát csinálunk, mint bárki más, csak soha nem függetlenítjük annak a történésnek a fizikai kontextusától, amiben zajlik az otthonok esetében is. Ezért szoció, mert mindig emberekről van szó, és azért fizikai, mert mindig a fizikai kontextusban beszélünk. Szóval hetes busz már emlegettem, hogyha utasról beszélek, akkor ez nem elég. Azt kell mondani, hogy a kombinón utazik, vagy az ipari csuklós villamoson, és ha pedig a villamosról beszélek, akkor soha nem tudok beszélni az utasok viselkedése nélkül erről. Ugyanez van az otthonok esetében is. Nagyon fontos pszichológiai folyamat az otthonteremtés. Ez a pszichológiai manőver sorozat, és itt most ne gondoljanak rosszra, az, amitől a lakásból, a puszta fizikai szállásból vagy hajlékból otthon lesz. Nem tudom, belegondoltak-e már abba, hogy miért nem lakunk dobozokba. Tehát, hogy miért olyan nagyon-nagyon macerás helyet választani, ahol lakunk. Hát most tulajdonképpen nem mindegy, nem ázunk, nem is fúj a szél, elég nagy a terület négyünknek, nem tudom, nem, szó sincs róla, hosszú-hosszú történeten keresztül választjuk a lakást. És ugye csináltak olyat, hogy megírtak listát, hogy milyen tulajdonságai legyenek a lakásnak, amit majd választanak, egészen biztos, hogy a 25-nél még további mozzanatokkal fog kiegészülni, szóval, hogy nincs valami miatt, emiatt a lakásszükséglet miatt talán, az otthon választás sem egyszerű, és amikor beköltözünk, akkor pedig belakjuk, hát azt gondolom erről szintén mindenkinek megvannak a maga tapasztalatai, nagyon egyszerű lenne dobozokba lakni, ráérnánk, hogy evőeszköz, ruhák, könyvek, mindig mindent megtalálnánk, de nem ez történik. Baudrillard azt mondja, hogy a lakó, az ember az rendezkedő ember, vagy berendezkedő ember. Hát gondolják végig, hogy rendeznek be valamit. Az ember odarakja, nem, ott nem annyira jó, ugye, Cseh Tamás is idézhetnénk ki, tehát nem annyira jó. És akkor végre megvan minden, és akkor oda jön a párom, és azt mondja, hogy bocs, de ez itt nem jó. És egy 3 milliméterrel arra fordítja, és most jó, és dehogy jó. És akkor el tudunk ezzel, nyilván nem csak ebben a léptékben, hanem nagyon-nagyon sok és nagyon makro léptékben, és az otthon teremtés az nem egyszerű. Mindennyien hozunk magunkkal egy környezeti önéletrajzot. Az egykék azért, mert egykék voltak, akik többen voltak azért, másként ott osztoztak a téren, akik kollégiumban laktak sokáig, másként osztoztak a téren, a szüleikkel másként laktak. Hozunk egy ilyen környezeti önéletrajzot, és utána hozza a másik is a magáét. És akkor mint két ilyen vídia felület alakítjuk ki a közöset, amiben majd mindjárt látjuk, beleszületik a gyerek, minden másképp van innentől. Tehát eltervezhetem, berendezhetem, de nem. Tehát ez nem úgy van, ezt gondolom megint mindenkinek vannak tapasztalatai. Intimitás egy kicsit más lesz, nagyon. Gyerek térhasználata felülírja az egészet. Jó, ezt megszokjuk, minden rendben van. Aztán 14-15 éves korában a gyerek meglép valami kollégiumba vagy hasonló, és mi ott vagyunk ketten. És kezdhetjük előről az egészet. Szóval mi legyen a gyerek szobájával? Főleg, ha már külföldön tanul. Ezek nagyon izgalmas dolgok. Az én gyerekszobám, amikor elköltöztem az egyetem vége felé otthonról, még körülbelül egy 10 évig egy ilyen mauzoleum-szerű képződmény volt. A macim ott ült az ágyon, a minden, ami létezik, mert a szüleim nem nyúltak ahhoz a helyhez. És ez fura volt nagyon, de amikor körülbelül a 11. évben az édesapám elkezdte dolgozó szobának használni, akkor nagyon dühös voltam. Milyen dolog ez már, hogy ez már nem ott ül a macim. cím, és nem tudom, hogy mi. Tehát, hogy tényleg az énünk része, az én identitásunk része az otthon, és hát nyilván nem feltétlenül megyünk el olyan szomorú történetekig, mint a válás, vagy amikor meghal a nagyi, ugye akkor nyilván erre is vannak emlékeik, hogy akkor az ember nem azt mondja, hogy ez egy ilyen üres hely, amit én most már bárkinek eladok, hanem megfontolja, hogy kinek adja el ugyanígy a nagyi tárgyait, hogy ez nem egyszerűen egy fazék, hanem a nagyi töltött káposztás fazeka. Szóval, hogy ezek átlényegülő dolgok, fenomenológiailag, filozófiailag, pszichológiailag is értelmezzük őket, értjük, hogy milyen alapmechanizmusai vannak ennek. Nagyon alapvető szintről indul ez a környezettel való kapcsolat, akár az érzékszervektől indulhatnánk, az otthonok esetében is. Nem tudom, hogy azon is, most csomó ilyen izgalmas dolgon gondolkozunk el együtt, lesz hazafelé mind gondolkodni, hogy elgondolkoztak-e már azon, hogy hogy tudunk kimenni egy ajtón, vagy hogy tudunk fölmenni ezen a lépcsőn. Annyira automatikusnak tűnik, és olyan egyszerű. Hát egészen addig, ameddig addig nem egyszerű, amíg meg nem tanuljuk ezeket a mechanizmusokat automatikusan észlelni. Most nem fogok ebbe belemenni, ez szintén egy másik előadás témája lehetne, de gondoljanak be abba, hogy én itt állva föl tudom mérni, hogy hol vannak nyílások a falon, mégsem fogok kimenni a fogasos lyukban, hanem meg fogom keresni az egyébként zárt ajtót, óriási teljesítménye az agynak, ami közben egyébként fölmérte, hogy kifér-e a testem. Ez komoly, ez tényleg így van. Ezekre akkor derül ki, hogy ezek mennyire fontosak, amikor elvétjük a dolgot, mert mondjuk a kedves házigazdák tréfából üvegfalat tettek volna oda az ajtóhoz, és nagy lendülettel megy ki az ember az üvegfalon, na akkor kiderül, hogy hopp, valami hiba csúszott a számításba. Egyébként állandó jelleggel mérlegeljük az érzékszerveinken keresztül a környezettel való kapcsolatot a minimál szinten, ettől tudunk végigmenni a nyugati aluljáróba, és föl tudunk jönni az Alexandránál, és nem ütközünk össze senkivel, és így tovább, és így tovább. És magasabb szinten is, amit itt a középső kép jellemez, a hely kötődés szintjén, ahogy mondtam, a fontos helyeinkhez és az otthonunkhoz is kötődéssel, attachmenttel, aki pszichológiában járatos talán tudja, hogy ez egy szakszó, ez nem pusztán szeretés, hanem kötődés, mint amilyen anyánkkal van, aztán utána ezt ismételjük állandóan az életünk során ezt a kötődési mintát. Ilyen van a fontos környezetekkel, legnagyobb léptékben az otthonunkkal, de a munkahelyünkkel, sőt, az a jó hírem van, hogy egy kicsit már ahhoz a székhez is kötődnek, ahol ültek. Ide a rozsdás bököt, hogy aki visszajött az elejéről, és ült itt az elején, az visszaült ugyanoda, ahol ült az első alkalommal, és nagyon rosszul vette ki, ha véletlenül mondjuk valaki csak hozzám jött volna, és odaült a helyére, mert nem hagyott kellő nyomot, hogy lefoglalta azt a helyet. Szóval érzelmileg is ott vagyunk a térben. A harmadik kép meg azt mutatja, amit esetleg érdemes megnéznünk a neten, nagyon érdekes, a Federico Babina a különböző pszichés problémákat ábrázolta a ház formájával, ez egy képzőművészeti alkotás, de hogy azt tudjuk nagyon jól, hogy ha valaki nincs rendben a világban, akkor nincs rendben az otthonában se. Kezdjük a serdülőkkel, ahol ne tessenek rendet csinálni, hanem valami kis ösvényt kell vágni, és időnként megkérni, hogy hát valami legyen. De hogy a belső rendezetlenségnek hűtükre a külső rendezetlenség, és ez nagyon sok minden ilyen patológiánál is ott van, a szorongástól kezdve a schizofrénián át, vagy éppen az autizmusig, nagyon sokféle módon tükrözi, veszi fel az otthon azokat a mechanizmusokat, ahogyan valaki él benne, és részben fenn is tart az ő létmódját. És igen, ez pont az, amiről most beszélek itt, ez az úgynevezett személy-környezet összeillés, a personal environment fit, ami az otthonok esetében a legintenzívebb. Ez is egy olyan szó, amiről azt gondolnánk, hogy ez valami homogén módon pozitív dolog. Nem, amikor valakit vernek otthon rendszeresen, ott létrejött egy személy-környezet összeillés az erőszak kapcsán. Tehát nagyon szép metafora van erre, amit ebben az esetben nem is metaforaként kell feltétlenül értelmeznünk, hogy helyet kapott mondjuk az agresszió abban az otthonban, vagy teret kapott. Tehát a személy-környezet összeillés, amire kis túlzással egész életünk folyamán mikro- és makroméretekben gyúrunk, akár azon a szinten, hogy a kedvenc helyemen ülhessek a hetes buszon, de azon a szinten is, hogy egy olyan lakásban élhessek, ahol szeretnék. Még egyszer mondom, ez kicsit nehéz, mert az egész életfolyamaton keresztül ez változik. Most bemondtam a gyerekválás és egyéb példákat, de nem könnyű a dolga a lakásépítő építészeknek. És nyilvánvalóan akár egy köztér szintjén, vagy egy város, vagy egy település szintjén is ilyenfajta mikro, makro és mezó, mikro, mezó és makro személykörnyezet összeilléseket keresünk. Hát itt van egy kis ábra erre, ugye ebbe benne van az, hogy a személy és a környezet megfelelnek egymásnak, és ez egy fontos dolog. Én ugye pszichológus vagyok, és ez a terület is pszichológia. De az nincsen, hogy amikor valami gyerek bántalmazás van mondjuk egy iskolában, akkor én nem úgy működök, mint egy hagyományos pszichológus, hogy kiviszem a gyereket, kicserélem a hibás alkatrészt, megnyugtatom a kiégett pedagógust, és nem tudom, valamilyen módon rendbe teszem a szülő lelkét, hanem megnézem, hogy hol, mi történik, a másik részét a dolognak, a környezeti szituációt is megnézem, és megnézem, hogy a kettő együtt, tehát a cselekvés a helyen, hogyan lenne megváltoztatható. Ez egy nagyon-nagyon fontos váltás a pszichológiában. Hát van bő 10 percünk, úgyhogy ez alatt végigmegyünk, jó? A születéstől a halálig, ilyen otthon vonatkozásban. Gyorsan fog menni, mert mindenki valamelyik fázisában tart az életének, tehát csomóra rá fognak ismerni, egy csomóval kapcsolatban, meg hát ha elhiszik nekem, hogy így lesz, aztán majd meglátjuk. Erik H. Erikson azért nagyon fontos a pszichológiában, mert ő nem zárja le a fejlődést valahol, mondjuk a kamaszkornál. Sokan úgy gondolják, hogy kamaszkorig minden befejeződött, már aztán legfeljebb csak árnyalódnak a dolgok. Ő meg azt mondja, hogy nem, a fejlődés tulajdonképpen csak a halállal zárul le, és az időskor sem regresszió, hanem minden korszakban van valami fontos, valami előrevívő. Ez eredetileg egy nem környezetpszichológiai elmélet, de gyönyörűségesen beleilleszkedik, különösen az otthon kapcsán a mi gondolatmenetünkbe. Itt látható az a 8 szakasz, amit ő a születéstől a halálig, a fejlődés az elmélet első fázisában megkülönböztetett. Az jellemző, hogy mindegyik szakaszra van egy ilyen dilemma, egy ilyen krízis, amit meg kell oldania az embernek, és hogyha nem sikerül neki megoldani, akkor úgymond ott marad. Tehát, hogyha még mindig az autonómia vagy szégyen kételj körül dilemmázik 70 évesen, nem jó a példa, mert akkor már megint újra, tehát újra fog kezdődni a dolog, de hogy mondjuk a 19 évesen, akkor nem nagyon tud ezen ott előrébb haladni. Mindjárt látni fogjuk, hogy egy szerencsés ember, aki az összes fázis tulajdonképpen elég jól megoldotta, és ebben az otthonnak kardinális szerepe van, az a boldog végkifejlet, hogy integritás ér el, és úgy hal meg, mert ugye ez nem kerülhető el, de legalább egy ilyen jó vége lesz az életútnak. Na nézzük akkor. A csecsemő kor, ami ugye 0-tól 2 évig van, ez sose tessenek az ilyen pszichológiai szakaszolásokat vérkomolyan venni, ugye ez körülbelül van így, és hát nyilván acceleráció és nagyon sok minden van, de úgy körülbelül az első életévet értjük ez alatt. Itt ebben a fázisban Margaret Mead nagyon frappánsan kebel gyerekről beszél, egy lab childról, tehát az a gyerek, aki még így itt van, állandóan rajtunk, úgy tudunk menni, hogy valahova, hogy ott van, és ránk van akár kötve. Tehát konkrétan az átölelés fázisában van. Itt az otthonnak az a szerepe, amit az előbb már említettem, hogy az ént és a neményt valamilyen módon segítsen elkülöníteni. Megtanulódik az érzékszerveknek és a különböző végtagoknak a koordinált használata, megtanul a gyerek a környezeti tárgyakkal bánni, megtanul játszani, és megtanul mindenféle jópofa interakciókat, néha ez együtt van, mondjuk a csörgő 2000 szeri ledobásában, ez mind együtt van, mert ugye meg lehet tanulni, hogyha így fogom meg, akkor a kezembe marad, ha leengedem, akkor nagyon jó, mert csörög, leesik, és anya megugrik, és 200-szor mosolyog, a 201-jére már nem csillog úgy a szeme, és egy csomó társas és fizikai kompetencia fejlesztésének szintere az otthon ebben az esetben egyébként kölcsönösen. Jó, köszönöm szépen, hogy egyetért velem. Hiteles a vélemény. Köszönöm. ennek a végén egyfajta kompetencia, alapvető társas és környezeti kompetencia is kialakul. Gyönyörű szó, szerintem nagyon szeretem ezt az egész elméletet, de igazából ezt a szót is, egyfajta ősbizalom alakul ki. Ha jól alakulnak a dolgok az otthonban az elején, akkor megalapozódik az a fajta vélekedés, hogy azért az emberek nagy többsége rendben van, be lehet bennük bízni, nem bután, tehát nem akaszkodom rá az első velem szembejövőre, hogy vigyél haza, nem ez a fajta ősbizalom, hanem egy stabil, az én alakuló fejlődésén alapuló kompetencia. A második fázisunk a kisgyermekkor, ami körülbelül a második-harmadik életév körül alakul ki. Fent említett Margaret Mead már térgyerekről beszél, Need Childról. Gyönyörűséges, én emlékszem a fiam ebből az életkorából, hogy úgy mentem WC-re, úgy látszik ez a mai nap a WC körül forog, de hogy úgy mentem WC-re, hogy tényleg így körülbelül a térdemig ért, azt átkarolta a lábamat, és így mentünk. Ez szerintem nem egyedi ennek a korszaknak a létmódjából, hogy még mindig nagyon testközelt tartanak a gyerekek, de azért már alakul a távolság. Ugye ezt is ilyen metaforaként szoktuk kezelni, hogy megtartjuk a három lépés távolságot, vagy az utóbbi időben úgy közel kerültünk egymáshoz. Ez mind puszta nyelvi metafora, nem? Ez valójában arról van szó, hogy aki közel áll hozzám, az közel állhat hozzám. És fordítva is igaz. Tehát itt még egy nagyon intim közelség fenntartására van szükség. Itt ebben a korban, ha minden jól megy, akkor elkülönül ez a bizonyos én és nem én, a játék kiteljesedik, a tárgyakkal való és az emberekkel való interakciók profi megvalósítása fokozódik. Ugye itt az én és a nem én elkülönülésével az én alakul ki. Ez az, amikor a kisgyerek már elkezd magáról úgy beszélni, hogy éhes vagyok, és nem azt mondja, hogy Pistike éhes. Tehát az én kialakult, ebben is vannak persze változások így az akcelerációval, meg kicsit késhet is ez, de úgy körülbelül erről a korszakról beszélünk. A harmadik fázis az óvodáskor, 3-5 éves kor köré teszi Erikson. Itt a kezdeményezés vagy a bűntudat, ugye mindenki ismeri a DAC korszakot, az én akarom korszakát, amikor pont ezt tanulja meg a gyerek, hogy mit tud ő megcsinálni, és akarja, hogy meg tudja csinálni. Tehát a kezdeményezés indul el, megint csak a tárgyi és a szociális környezettel együtt. Egy csomó szerepjáték, papás-mamás, stb. Személyes térközszabályozás kialakul, tehát itt nagyjából az óvodás korban szűnik meg majd, még a kisiskolás korban is időnként van, mondjuk a nagyon intim testközelség. Tehát akármennyire jól fogjuk magunkat érezni ezen az előadáson, komolyan mondom, hogy a végén nem fogunk kicsi a rakást játszani. Tehát, hogy semmilyen módon nem fordulhat elő ebben az életkorban, hogy ilyesmi megforduljon bárkinek a felébe, sőt, olyasmi is, hogyha én most kérnék egy zsebkendőt egészségére valakitől, és összeérne közben a kezünk, akkor egyszerre mondanánk, hogy bocsánat. Tehát valamilyen módon vissza kell kompenzálni a közelséget. Itt tulajdonképpen a személyes térközszabályozás kialakul. Az én identitás, tehát nem csak arról van szó, hogy én, hanem én ki vagyok, én kislány vagyok, én stb. Stb. És a többieknek is az identitása is nagyon fontos. Szintén nem fogom elfelejteni, nemi identitás például, szintén nem fogom elfelejteni, szintén hetes busz, körülbelül ebben a korban gyerekem ott ül az ölemben, és felszállt egy nagyon tekintélyes bajusszal rendelkező idős hölgy, és leült velünk szembe, és én tudtam, hogy ebből baj lesz. És ott ült a gyerek az ölembe, és akkor megkérdezte egy ponton túl úgy, ahogyan az 5 évesek suttognak, tehát normál hangnemben, hangszínen, hogy anya, most a néni, akkor néni vagy bácsi. És akkor gyorsan leszálltunk egyrészt, másrészt meg így pszichológusként megnyugodtam, hogy a gyerek rendben van, mert ugye, ha észrevették, úgy kérdezte, hogy a néni, most néni vagy bácsi. Tehát meg volt neki, hogy néni, csak bizonytalan ez a dolog. Minden esetre ez ennek az életkornak egy fontos ügye, és hát az otthonban, meg az otthonban levő személyekkel tud ez a leginkább kibontakozni, kialakulnak a személyes tárgyak, és elkezdődik az, ami majd kimaxolódik a kamaszkorban, a saját szobának a bezárása, a saját szobának egyáltalán a használata, addig leginkább a közös térben működnek a gyerekek. A következő fázisunk a kisiskolás kor, ahol ugye talán nem meglepő módon a teljesítmény vagy kisebb rendőrség érzés a fő krízis, amit meg kell oldani. Itt az otthonoknak elképesztő jelentősége van, és az otthon pótló környezeteknek, ezeknek a bungiknak, ami ott a képen van, itt kezdődik az az időszak, amikor kuckóznak, amikor elvonulnak kicsit, és kipróbálgatják, hogy milyen lenne, hogyha nekik lenne saját helyük, amit be tudnának rendezni. Nagyon intenzív a szerepgyakorlás, nemi szerepgyakorlás, itt most már kiteljesedik. Igen, itt udvargyereknek nevezi a Margaret Mead őket, ez is szerintem elég találó. Következetes már a személyes térközszabályozás is van. Egyértelmű teritorium, én helyem, te helyed, ne gyere be, most menjél ki, most gyere be, beengedlek, stb. Az elbújásnak és az ezzel kapcsolatos pszichológiai dinamikának nagyon jelentős szerepe lesz a találj meg, megtaláltál, és itt tehát különböző módokon megtalálni a másikat a térben, és az elkezdődik a saját identitástársakhoz való viszonyítása, tehát én milyen vagyok Pistikéhez képest. Ugye egyre érezzük, hogy egyre bonyolultabb ez a dolog. Következő fázisunk a serdülőkor. Hát ez mindenkinek gondolom van megint erről élménye, vagy esetleg karnyújtásnyira, mármint a pszichológiai térben van serdülő, akkor tudjuk, hogy ez nehéz korszak. A mi kultúránkban el is várjuk, tehát tulajdonképpen azt mondjuk, hogy most legyen nehéz a serdülőkorban, de ez tényleg sok pszichológiai dinamikából így van rendjén. Azt is vegyük észre, hogy ez olyan hosszú korszak, mint előtte az összes. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú korszak, nagyon fontos feladatokkal, amiben nagyon az otthon szerepe kitüntetett, bár nem így néz ki. A legtöbb serdülő, hogyha a kedvenc környezetéről kérdezik, akkor nincs közte az otthon. Legalábbis a mindennapok szintjén, az említés szintjén, de ha megkapargatjuk a felszínt, akkor kiderül, hogy de, csak az otthon alatt a saját szobát értjük. Tehát a többi már annyira nem, a saját szoba az lesz egy ilyen igazi én menedék. Kialakul egyfajta környezeti önszabályozás, ami alatt azt értjük, hogy itt is biztos mindenki tudja, hogy hova kell elmenni szomorkodni. De nem feltétlenül azért megyünk el egy helyre, mert ott találkozunk valakivel, vagy jól tudunk futni, vagy nem, hanem azért, mert ott jól tudok gyászolni. A helyeknek megvan az a fajta regeneratív ereje, és ez a serdülőkorban lesz első körben fontos, hogy be tudom a hangulataimat szabályozni a kedvenc helyek kapcsán. És az én és a társak, aztán végképp az identitás körül forog ez az egész. Ha szerencsés a serdülő, akkor megtalálja az identitását, ha nem, akkor elindul a... Most ezt majdnem olyat mondtam, amit félre lehetett volna érteni, azt akartam mondani, hogy elindul az orvosi dinasztiák útján, tehát, hogy papa, mama, nagymama, nagypapa, mindenki orvos volt, én is az leszek. Ez egy nagyon jó identitás konstrukció lehet, ha saját döntés. De hogy pont ebben az időszakban alakulhat az ki, hogy egyébként olyan pasi szeretnék lenni, mint a Brad Pitt, ugyanúgy orvos leszek, mint a nem tudom én kicsoda, és ugyanúgy sört fogok inni, mint a nem tudom ki. Tehát, hogyha ez a csupa mint, ha nem tudom ki, ez időn, egy idő múlva nem válik le, akkor egy diffúz, nem kialakult én identitása lesz ennek a fiatalnak, és ebben megint csak az otthon a rendkívül fontos szerepet játszik. Már csak kettő szakaszunk van, ami egyébként valójában három. A fiatal felnőtt kor, amiben itt, ha látom, szinte mindenki van. A 25 éves korig szoktuk ezt nagyjából számolni. Ez a saját kapcsolatrendszernek, a saját párkapcsolatoknak a kialakítása, a saját otthon építésének az előhangolása. Önállósodás felnőtt nélkül, ugye a kollégiumnak az egyik legnagyobb előnye, hogy nincs ott apuci, anyuci, mert ez a legnagyobb hátránya is a megélésben, tehát egy csomó ambivalencia van még az előző szakaszokból. És hát itt ugye kipróbálódnak a társkapcsolatok, és jó eséllyel ennek a szakasznak a végén kialakul a saját, hát most már akkor huzamosabb időre szóló egy kapcsolat, vagy korlátos számú. Az érett felnőtt kor, ami a 60-as évek végéig, közepe végéig szokott tartani, na ez a saját otthon időszaka, amikor már, hát jó esetben most nem beszélünk a hajléktalanokról és más egyéb nehéz helyzetben levőkről, hanem a jó forgatókönyv kapcsán. Itt nagyon sok kutatás szól arról, hogy az ember vajon olyanra csinálja az otthonát, mint a szüleié volt. Hát van, aki igen, és van, aki nem, ezért már megérte eljönni, hogy ezt megtudják, de De a lényeg az, ebben a van, aki igen, van, aki nemben azt szeretném kihangosítani, hogy de mindenki referenciapontként használja a szülei otthonát. Tehát lehet, hogy azt mondom, hogy én pont olyat akarok, mint apu, anyu, és lehet, hogy az, hogy mindegy, csak olyat ne, de akkor is a referencia a szülői ház. Tehát, hogy itt egyfajta identitás a szülőkhöz és a többiekhez képest megint épül a saját otthon kapcsán. És már itt emlegettük a költözés gyerekválást, ami kettő közülük negatív forgatókönyv, egy meg csak krízis a gyerek születése, pozitív krízis, de mégiscsak krízis. Ezekre most nem térnék ki, hanem tovább mennék. Ez a hatékonyság időszaka, itt lehet az ember eleje teljében, itt élheti azt meg, hogy úgy jó, rendben vannak a dolgok a világban, vagy éppen nincsenek rendben. Ennek a végső elbírálása, hogy rendben vannak a dolgok a világban, vagy nincsenek, ez tulajdonképpen az időskor időszaka, amit az eredeti elképzelés szerint olyan 70 éves korig, 70-80 éves korig gondolta az Erikson. Aztán meglátjuk, hogy ez ma már nem aktuális. Itt az történik, hogy befelé fordul eléggé törvényszerűen az idős ember, úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy szűkül az akciórádiusz, már kevés emberrel tart kapcsolatot, nem olyan aktív, vagy kevesebb emberrel, és leginkább az otthon újra előkerül. Az otthon az idős emberek számára egy iszonyú fontos, talán az egyik legfontosabb tudatos identitás komponens. Föl is írtam, hogy az öreg fát nehéz átültetni. Nagyon-nagyon megviseli az időseket, hogyha az otthonukat el kell hagyniuk. Ugyanis ebben az időszakban már gyakorlatilag a múlt nagyon hosszú, a jelen az arra épp rá tudunk látni, és a jövő az bizony elég rövid. Tehát a ki vagyok én, az leginkább a múltamban horgonyzódik, és hogyha az megszűnik, vagy megváltozik, tehát ez a mama vettem egy klasszul szekrényt, kidobtam a régit, az nagyon-nagyon nehéz ügy. Tényleg az ént ezek a tárgyak, ezek a történeti dolgok definiálják nagyon sokszor. Az integritás azt jelenti, ahogy említettem, hogy az idős ember hát jól hal meg. Ugye hát mindenki meghal, de hogy milyen minőségű az az életvége, az nem mindegy. Az integritás, ha nagyon össze akarnám zsúfolni, akkor azt jelenti, hogy hát ez az én életem, ez olyan volt, amilyen, de ha csinálhatnám újra, akkor ugyanígy csinálnám. Ez nagy dolog. Ide nem sokan jutnak el, nem feltétlenül annyira kötelező része, mint mondjuk az identitás megszerzése a serdülőkorban. Ha tulajdonképpen elég jól lépegettük meg társas kapcsolataink és otthonaink segítségével a lépcsőket, akkor van erre esély. És van még egy utolsó, már tényleg az utolsó időszak, amit felesége hatására vezetett be az Erikson, ez az úgynevezett gerotranszcendencia időszaka, ami arról szól, hogy ugye a népesség nagyon nagy mértékben öregszik, rengeteg olyan ember van már, aki 80-85 év fölötti, be kellett egy újabb korszakot vezetni. Ez egy minőségileg más korszak megint az összes többinél, vagy a többihez képest. Itt tulajdonképpen újra, azért is mondtam, újra érődik mindegyik szakasz. Egy 85-90 éves ember, és ezt nagyon sok kutatás mutatja, még akkor is, hogyha egészségesen élt, hogyha 50 évesen nőként beadatta az ösztrogént, és rengeteget sportolt, és minden, akkor is, hogy így mondjam, nagyon durván fogalmazva, lejár a test szavatossága. Sokan mondják, a Harari és mások, hogy ez nem lesz így. Ezt most egyelőre, mint a realitást mondom. Tehát egy csomó minden már nem működik úgy a test szintjén, és ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Újra kell kezdeni az ősbizalmat, nem beszélve a nagyon komoly technológiai fejlődésről. Ma lefeküdtünk, holnap után egy teljesen más okostelefon figyel. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz a világ odakint. Tehát újra végigjárják ezeket a bizalomtól egészen az integritásig. Megnő a tárgyaknak, a múltnak a szerepe. Transzcendentális értékek lépnek előtérbe. Ez valami olyasmi érzés, lehet vallásosság is, de olyasmi érzés is, hogy az én életem, mint egy picike homokszem, mit tudott tulajdonképpen a világ fogaskerekébe akadályozni, vagy előrelendíteni. Tehát az egyetemes transzcendentális értékekben helyeződik el tulajdonképpen halála előtt az idős ember, és ha úgymond jól sikerül ez a szakasz is, akkor tulajdonképpen van a jó életvégi, hát az jó életvég. És hát ahogy mondtam, itt azért nincs vége az egyén életének, hiszen a nagymama töltött káposztás fazeka. Ugye? Szóval, hogy ezek valamilyen módon akár odáig eljutunk, hogy a kulturális folytonosság akár egy teljes társadalmi csoport identitását is ott találjuk gyakorlatilag az otthoni helyzetekben. És felraktam újra a kezdeti idézetet, mert szerintem egy picit most már még többet mond, vagy árnyalta, vagy remélem, hogy árnyaltabban beszél arról, amit szerettem volna mondani, és mindenkinek azt kívánom, hogy otthon legyen, ne csak ma este, hanem egész életében a világban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.